egyszerre átesik a másik végletbe. Gondolom, ez a temperamentumtól van, mondta Mrs. Bentley bizonytalanul. Igen, mondta el az Elinsky. A temperamentum. Mind ilyenek, többé-kevésbé, de mellényleg inkább többé, mint kevésbé. Mintha nem tudnánk. Hogy én miket tudnék mesélni? Megette az utolsó szendvicset. Hála Istennek, én csak a magántitkájuk vagyok. Ötödik fejezet. Washington Hall kapuinak megnyitása a Szent János mentőszolgálat javára rendezett ünnepség alkalmából soha nem látott tömeget vonzott. Az egységes belépődíjak igencsak szemre való halomba gyűltek, jó idő volt, tiszta napsütéses tagú, de a döntő vonzerő kétségkívül az óriási helybeli kíváncsiság volt. Mit is műveltek ezek a filmesek Washington Hall-lal? A legelrugaszkodott a feltételezése kaptak lábra, különösen az úszómedence szolgált óriási elégtételül. A többség elképzelése az volt a hollywoodi sztárokról, hogy állandóan egy medence szélén lapoznak egzotikus környezetben és egzotikus társaságban. Hogy Hollywood éghajlata netán alkalmasabb az úszómedencék számára, mint Saint Mary Midé, ez nem került megfontolásra. Végül is Angliában minden évben van egy jó hét kánikula, és mindig van egy nap, amikor a vasárnapi újságok arról cikkeznek, hogy hogyan öltözzünk szellősen, együnk könnyű, hideg vacsorát, és hogyan készítsünk hideg italokat. A medence szinte pontosan olyan volt, amilyennek mindenki elképzelte. Tágas volt, a vize kék, egy egzotikus kis épület állt mellette az átöltözéshez, és igencsak mesterkélt sövényekkel és cserékkel volt körülvéve. A sokaság reakciói pontosan megfeleltek a várakozásnak, és a megjegyzések széles skálájában fejeződtek ki. Hűha! Ez aztán igen? Itt nem két fillérért tudickolnak, de nem ám. Olyan, mint a kemping, ahol voltunk. Elkölcsönöm fényűzés, én már csak azt mondom, ne kéne tiltani. Nézd ezt a rengeteg csodás márványt. Egy vagyomba kerülhetett. Fel nem foghatom, hogy képzelik ezek. Csak úgy idejönnek és beköltöznek kényükre, kedvükre. Talán egyszer benne lesz a tévében. Milyen mur is lesz? Még szemmelém itt legidősebb emberem, aki büszkén hangoztatta, hogy 96 éves, bár a rokonai váltig állították, hogy csak 86, Mr. Sampson is elsántikált, bottal támogatva reumás térdeit, hogy megnézze a látványosságot. A legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott. Micsoda az ülés! Bizakodva csettintett. Ó, rengeteg ülés lesz itt. Semmi kétség. Pucér férfiak és nők hisznek majd. Meg szívják aztán, hogy is hívják ott aztán. Kábítószeres cigarettát. Veszik minden, majd meglátja. Nézve. Jelentette ki Mr. Sampson határtalan élvezettel. Rengeteg zűrés lesz itt, haha, rengeteg. Mindenki érezte, hogy ez a betetőzése a délután szórakoztató eseményeinek. Egy további shilling belépődi jellemében a házba is be lehetett menni, és szemügyre venni az új zenetermet, a szalont és a felismerhetetlenségig átalakított tölgyfaborítású ebédlőt, a bőrhúzatú bútorokkal, meg néhány egyéb látnivalót. El se hinni az ember, hogy ez volt Washington Hall, mi? Jegyezte meg Mr. Sampson menye. Mrs. Bentley viszonylag későn tette tiszteletét, és megelégedéssel nyugtázta, hogy szépen gyűlik a bevétel, és hogy a látogatottság elképesztő. A nagy sátor, ahol teát kínáltak, zsúfolásig telt emberekkel. Mrs. Bentley remélte, hogy a süteményt is körbeadják. De úgy látszott, aggodalomra semmi ok. Három igen talpra esett asszony szolgált fel. Ő maga egyenesen a virágos kert felé igyekezett, és irigyelve vette szemügyre. Semmi költséget nem kíméltek, állapította meg örömmel. Jól tervezett és elrendezett virágos kert volt, bőségesen teleültették. Egyéni munka, persze nem feküdt benne, efelől biztos volt. Valami jó nevű kertészeti vállalkozó kapta a megbízást, kétségkívül. De a korlátlan ráfordítás lehetősége és a jó idő megtette a magáit, és az eredmény kiváló volt. Ahogy körülnézett, úgy érezte, mintha egy kicsit a Buckingham Palota kerti ünnepségeire emlékeztetné az egész. Mindenki a nyakát nyújtogatta, hogy le ne maradjon valamiről. És időről időre néhány kiválasztottat bevezettek a ház titkosabb berkeibe. Hozzá éppen most közeledett egy hosszú, hullámos hajú, nyurga fiatalember. Mrs. Bentley? Ugyebár ön Mrs. Bentley? Én vagyok Mrs. Bentley, igen. Hayley Preston kezet nyújtott. Mr. Rád munkatársa vagyok. Volna szívesen váradni az emeletre? Mr. és Mrs. Rád szeretné vendégül látni néhány bizalmas barátját. Mrs. Bentley kellőképpen megtisztelve érezte magát. Hayley Preston nyomában bement a házba, az ő idejében kerti ajtónak nevezett bejáraton. Pina zsinó zárta el a fő lépcső alját. Hayley Preston kiakasztotta, és Mrs. Bentley megindult fölfelé. Közvetlenül maga előtt Olcock tanácsost és feleségét pillantotta meg, az utóbbi, aki testes asszony volt, nehezen szedte a levegőt. csodálatos sarát alakították. Ugye, Mrs. Bentley? Ziálta Mrs. Holcock. Jaj, úgy szereti megnézni a fürdőszobákat, hát biztos nem lehet. A hangja sóváran csengett. A lépcső tetején Marina Greg és Jason Rudd fogadták a szigorúan válogatott társaságot. Az egyik volt vendégszobát a lépcsőfordulóhoz csatolták, és így tágas hal kerekedett belőle. Giuseppe, az inas, az italokkal foglalkozott. Egy zömök libériás ember jelentette be a vendégeket. Holcock tanácsos és neje fuvolázta. Marina Greg, ahogy ezt Mrs. Bentley annak idején elmesélte Miss Marple-nak, tökéletesen természetes és elragadó volt. Mrs. Bentley szinte már hallotta is, hogyan meséli majd Mrs. Holcock. És olyan közvetlen, tudod, pedig milyen híres. Igazán roppant kedves Mrs. Holcocktól és a tanácsos úrtól, hogy eljöttek, és reméli, kellemesen töltötték a délutánt. Jason, drágám, gondoskodj Mrs. Holcockról. Holcock tanácsos és neje tovatűntek Jason és az italok felé. Ó, Mrs. Bentley, igazán kedves, hogy eljött. Nem mulasztottam volna el a világ minden kincsét sem, felelte Mrs. Bentley, és céltudatosan elindult a Martinique irányába. A Haley Prestonnak nevezett fiatalember előzékenyen kiszolgálta, majd továbbállt egy kis listával a kezében kétségkívül, hogy újabb kiválasztottakat tereljen a vendéglátók színe elé. Minden úgy megy, mint a karikacsapás, gondolta Mrs. Bentley, és a Martinival a kezében megfordult, hogy az újabb érkezőket figyelje. A lelkész egy sovány, aszkétikus külsejű férfi, tanácstalannak és enyhén feszélyezettnek látszott. Nagy komolyan így szólt Marina Greghez. Nagyon kedves, hogy meghívott. Sajnos tudja, nekem nincs televízióm, de persze ezért a fiatalok segítenek lépést tartani. Senki se értette, mire gondol. Miss Jelinski, aki szintén a vendégekkel foglalkozott, kedves mosolyjal egy pohár limonádét nyújtott neki. Mr. és Mrs. Batcock következett a lépcsőn. Harold Batcock kipirulva és diadalmasan néhány lépéssel megelőzte a férjét. Mr. és Mrs. Batcock, búgta a libériás inas. Mrs. Batcock, szólalt meg a lelkész, és a limonádival a kezében megfordult. A társaság fáradhatatlan titkára. Egyik a legbuzgóbb tagjainknak. Igazán nem is tudom, mit kezel nélkül a Szent János mentőszolgálat. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű munkatárs, mondta Marina. Nem emlékszik rám? Kérdezte Heather ravaszkásan. Hogyan is emlékezhetne, mikor százszámra találkozik emberekkel, egyébként is évekkel ezelőtt találkoztunk, és Bermudában, az Isten háta mögött, akkoriban ott voltam szolgálatban, ó, de rég is volt. Hát persze, mondta csupa báj, és mosoly Marina Greg. Úgy emlékszem mindenre, mondta Mrs. Batcock. Oda voltam, tudja, egészen oda voltam az izgalomtól, szinte még kislány voltam akkor. A lehetőség, hogy szemtől szembe találkozhatok, melynek reggel, ó, mindig is eszemezetten rajogtam magáért. Milyen kedves, igazán milyen kedves magától, mondta Marina szívélyesen, és a tekintete Heather válla fölött a következő vendégek felé kezdett vándorolni. Nem akarom feltartani, mondta Heather, de muszáj. Szegény Marina Greg, gondolta magában Mrs. Bentley. Hányszor kell végighallgatnia ilyesmiket? Micsoda türelmük kell, hogy legyen? Harry eltökéten folytatta a mondókáját. Mrs. Holcock ott szuszogott Mrs. Bentley vállánál. Hogy mi mindent átalakítottak, az ember alig hiszen szemének, hogy ez mibe kerülhetett. Nem is voltam igazán rosszul, és úgy éreztem egyszerűen muszáj. Ez vodka. Méregett a gyanakodva poharát, Mrs. Holcock. Mr. Rád megkérdezte, nem akarom-e megkóstolni, olyan oroszosan hangzik. Azt hiszem, nem nagyon ízlik. Azt mondtam magamban, nem hagyom magam. Jól bepudereztem az arcom. Biztos modoltalansággal, csak egyszerűen leteszem valahova. Mrs. Holcock egészen kétségbe volt esve. Mrs. Bentley kedvesen megnyugtatta. Egyáltalán nem. A vodkát igazából egy hajtásra kell kiinni. Mrs. Holcock meghökenve bámult. De ez gyakorlat kell. Tegye csak le az asztalra, és vegye magának egy martinit a tálcáról, amit az ines visz körbe. Visszafordult, hogy hallja Heather Batcock diadalmas szónoklatát. Sosem felejtem el, milyen csodálatosan gyönyörű volt azon a napon. Százszorosan is megérte. Marina Greg most már nem reagált olyan könnyedén. A pillantása, amely eddig Heather Batcock válla fölött vándorolt, mintha megakadt volna valamin a falon. A lépcső közepe táján. mereven bámult, és valami olyan kísérteties volt a tekintetében, hogy Mrs. Bentley önkéntelenül előre lépett. Csak nem fog elájulni. Milyen csodát láthat, amitől így megkötül a pillantása. De mielőtt Mrs. Bentley odaérhetett volna, Marina magához tért. A tekintete homályos volt és bizonytalan, de visszatért Heatherre, és újra beindult az elbűvölő modor, ha egy kissé gépiesen is. Milyen kedves kis történet. Nem iszik valamit? Jason! Egy koktélt? Hát igazán, én általában limonádét vagy narancslét iszom. Valami jobbat kell innia, mondta Marina. Ha ünnep van, ne felejtse.
Hát beszéljem rá egy amerikai daiquirira, mondta Jason,
aki két pohárral a kezében közeledett.
Marinának is ez a kedvence.
Jason az egyik poharat a feleségének nyújtotta. Nem szabad a többet innom, mondta Marina. Ez már a negyedik. De azért elfogadta a poharat. Harry átvette az ital Jasontól. Marina elfordult, hogy a következő vendéget üdvözölje. Mrs. Bentley megszólította Mrs. Olcockot. Menjünk, nézzük meg a fürdőszobákat.
Ó, gondolja, hogy szabad. Nem lesz nagyon modortalan?
Biztosan nem, mondta Mrs. Bentley. Megszólította Jason Radot. Szeretnénk kikémlelni a csodálatos új fürdőszobákat, Mr. Rad. Kielégíthetjük ezt a merőben házias kíváncsiságunkat?
Persze, mondta vigyorogva Jason. Jó mulatást, lányok. Akarnak, meg is fürödhetnek.
Mrs. Olcock követte Mrs. Bentley-t a folyosón.
Igazán nagyon aranyos magától, Mrs. Bentley. Mondhatom, én nem merészeltem volna.
Aki mer, az nyer, felelte Mrs. Bentley. Végig mentek a folyosón, és benyitogattak az ajtókon. Mrs. Olcock ákat és ókat hallatott, és még két nő csatlakozott a társasághoz.
Nekem a rózsaszín tetszik,
mondta Mrs. Olcock.
Ó, a rózsaszín borzasztóan tetszik.
Nekem meg az a szín játszó csendben. Mrs. Bentley óriási élvezettel játszotta a háziasszony szerepét. Egy pillanatra egészen elfelejtette, hogy már nem az övé a ház.
Ó, azok a zuhanyzók,
áradozott Mrs. Olcock.
Nem, mintha én igazán szeretnék zuhanyozni, hát képtelen vagyok szárazon tartani a fejem.
Jó volna belekukucskálni a hálószobákba, mondta az egyik nő sóvárokba, de aztán már mégiscsak túl indiszkrét volna. Mit gondol?
Ó, azt hiszem, aztán mégse,
mondta Mrs. Olcock. Mindketten reménykedve néztek Mrs. Bentley-re. Hát, mondta Mrs. Bentley.
Nem, azt hiszem, nem volna szabad.
Aztán megsajnálta őket.
De talán nem vesz észre senki, ha épp csak bekukkantunk.
Megfogta az egyik kilincset. De erről gondoskodta. A hálószobák ajtaját bezárták. Mindenki nagyon csalódott volt.
Gondolom, nekik is kell egy kis háborítatlan zúg, mondta Mrs. Bentley kedvesen.
Visszaindultak a folyosón. Mrs. Bentley az egyik fordulóban kinézett az ablakon. Mrs. Mavitt pillanotta meg odalán a telepről. Hihetetlenül csinos, fodros, organdi ruhájában. Észrevette, hogy vele van a Miss Mapp-féle Cherry, akinek a vezeték neve hirtelen nem jutott az eszébe. Látszott, hogy jól érzik magukat. Nevettek és beszélgettek. Mrs. Bentley egyszerre úgy érezte, hogy a ház öreg, elhasznált és nagyon mesterként. A ragyogó új festés az átalakítások ellenére lényegében egy fáradt, öreg, viktoriánus kúria volt. Jó, hogy elköltöztem mindent, gondolta Mrs. Bentley. A házak is csak olyanok, mint minden egyéb. Eljön a nap, amikor egyszerűen eljár felettük az idő. Efelőtt a ház fölött eljárt. Kikozmetikázták, de azt hiszem igazából nem segített rajta. Hirtelen észrevette, hogy a hangok egyenletes moraja felerősödött. A két nő, aki vele volt, fölveszelt. Mi történt? Kérdezte az egyik. Úgy hallom, mintha történt volna valami. Visszatértek a folyosóra, és elindultak a lépcső felé. Elas Jelinski sietett velük szembe, ki akartat nyitni az egyik hálószobát.
A fele egye meg, mondta.
Persze, bezárták mindet. Valami baj van? Kérdezte Mrs. Bentley. Valaki rosszul lett, felelte kurtán Mrs. Jelinski. Ja, igazán sajnálom, segíthetek valamit?
Talán van itt valahol egy orvos.
Nem láttam egyik helyi orvost sem, mondta Mrs. Bentley, de szinte biztosan van itt valaki.
Jason telefonál, mondta Mrs.
Mondta Ellis Jelinski, de úgy látszik, elég rosszul van.
Kicsoda?
Kérdezte Mrs. Bentley.
Valami Mrs. Badcock, azt hiszem.
Harry Badcock? De az előbb még remekül nézett ki. Ellis Jelinski türelmetlenül vetette oda.
Szélítése van, vagy rohama, vagy mi. Nem tudja, nincs valami baja a szívével, vagy ilyesmi?
Nem igen ismerem,
mondta Mrs. Bentley.
Ő már az én időm után költözött ide, a telepről való.
A telepről?
Ja, úgy érti arról az új lakótelepről, még csak azt sem tudom, hol a férje, vagy hogy néz ki.
Középkorú szőke, jelentéktelen, mondta Mrs. Bentley. Együtt jöttek, itt kell lennie valahol. El az Jelinski bement az egyik fürdőszobába.
Nem is tudom, mit adjak neki, mondta.
Mit gondol, repülősót, vagy ilyesmit?
Elálljunk, kérdezte Mrs. Bentley.
Rosszabb, felelt el az Jelinski.
Megnézem, hát ha tehetek valamit, mondta Mrs. Bentley.
Megfordult és visszasietett a lépcsőfordulóhoz. Ahogy befordult a sarkon, Jason rádba ütközött.
Nem látta Ellát? Kérdezte.
Ella Jelinskit.
Bement az egyik fürdőszobába, keresett valamit, repülősót vagy ilyesmit.
Kár a fáradtságért, mondta Jason rád.
Volt valami a hangjában, ami megütötte Mrs. Bentley fülét.
Élesen felnézett.
Súlyos?
Kérdezte.
Olyan súlyos?
Azt is lehet mondani, felelte Jason rád. Szegény asszony. Meghalt.
Meghalt?
Mrs. Bentley igazán megdöbbent. Azt mondta, amit már az előbb is.
Hát az előbb még remekül nézett ki.
Tudom, tudom, mondta Jason rád. Csak állt, és a homlokát ráncolta.
Hogy mik vannak?
Hatodik fejezet.
Édni,
mondta Miss Knight, és letette a reggeliző tálcát a kis asztalra, Miss Mart lánya mellé.
És hogy vagyunk ma reggel?
Látom, elúsztik a függönyöket, tette hozzá, egy árnyalatni nehézteléssel a hangjában.
Korán ébredek, mondta Miss Marple.
Biztosan maga is így lesz ennyi idős korában.
Mrs. Bentley telefonált, mondta Miss Knight.
Körülbelül fél órája. Beszélni akart magával, de mondtam, inkább hívja újra, reggeli után. Nem hagyom, hogy ilyen korán zavarja, amikor még egy teát se ívott, és nem evett semmit.
Jobban szeretném, ha szólna, amikor a barátaim telefonálnak, mondta Miss Marple.
Igazán sajnálom, mondta Miss Knight, de nekem nagyon tapítatlannak tűnt. Ha már szépen megitta a teáját, és megette a lágy tojást, meg a vajas spiritust, az mindjárt más.
Fél órával ezelőtt, mondta Miss Marple elgondolkozva. Lássuk csak, az 8 óra volt.
Nagyon is korán, hagyogatta Miss Knight.
Nem hiszem, hogy Mrs. Bentley ilyenkor hívott volna, ha csak nincs valami különös oka, mondta Miss Marple elgondolkozva.
Nem szokott korán reggel telefonálni.
Jó, kedvesen, ne csináljon akkora ügyet belőle, mondta Miss Knight békítőleg. Biztos nem sokára telefonál megint, vagy akarja, hogy felhívjam?
Nem, köszönöm, mondta Miss Marple. Szeretné megenni a reggelimet, amíg meleg.
Remélem, nem hiányzik semmi, mondta Miss Knight derűsen.
Semmi sem hiányzott. A teja annak rendje és módja szerint lobogó forró vízzel készült. A tojás pontosan 3 és 3/4 perces volt, a pirítos egyenletesen aranybarna, a vaj szabályos kis gúlában állt, és egy kis üveg méz is volt mellette. Miss Knight sok dologban kétségkívül valóságos kincs volt. Smart élvezettel töltötte el a reggeliét, odanár egyszer csak sűríteni kezdett a porszívó. Cherry megérkezett. A porszívó sűrítése mellé egy friss, csengő hang az egyik legújabb slágert énekelte, és Knight, aki a reggeliző tálcáért jött, a fejét csóválta.
Igazán nem bánnám, ez a fiatalasszony, hogy nem kornyikálna egyfolytában, mondta.
Nem valami tisztelettudó, mondhatom. Smart elmosolyodott.
Valószínűleg meg se fordult Cherry fejében, hogy tisztelettudónak kéne lennie, jegyezte meg. Miért is kéne?
Miss Knight fintorogva mondta.
Milyen más volt régen?
Természetes, felelte Miss Marple, változnak az idők.
Ebbe bele kell törődni, hozzátette.
Talán felhívatná Mrs. Bentreyt, és megkérdezhetné, mit akart.
Miss Knight elviharzott, pár perccel később kopogás hallatszott az ajtón, és Cherry lépett be. Élénk volt, izgatott és rendkívül csinos.
Sötétkék ruhájára kackiás tengerészekkel és horgonyokkal tarkított műanyag kötént kötött.
Szép a frizurája, mondta Miss Marple.
Tegnap Dauerről tettem, mondta Cherry.
Még merev egy kicsit, de jó lesz.
Azért jöttem be, hogy hallotta-e már az újságot.
Milyen újságot? Kérdezte Miss Marple.
Hogy mi történt tegnap Gossington Hallban? Tudja, mekkora felhajtás volt a Szent János mentőszolgálat miatt?
Miss Marple bólintott.
Mi történt? Kérdezte.
Valaki meghalt a C-szó közepén. Valami Mrs. Badcock. Ott lakik a sarokra tőlünk. Biztos nem ismeri.
Mrs. Badcock?
Miss Marple felkapta a fejét.
Dehogy is nem ismerem.
Azt hiszem,
igen, így hívják.
Ő jött ki és segített fel, amikor elestem a múltkor.
Nagyon kedves volt.
Ó, Harry Barcock mindig nagyon kedves, mondta Cseri. Túlságosan is, egyesek szerint. Olyan minden lében kanál, most már fogta magát és meghalt, csak úgy.
Meghalt? De hát mitől?
Halványgőzöm sincs, felelte Cseri. Meghívták a házba, azt hiszem, mert ő volt a Szent János szolgálattitkára, vagy ilyesmi. Őt meg a polgármestert, meg egy csomó mindenkit. Én csak annyit tudok, hogy ivott valamit, 5 perccel később rosszul lett, és 1-2-re meghalt.
Milyen megrázó, mondta Miss Marple. Baj volt a szívével?
Azt mondják, kutya baja se volt, felelte Cseri. Tehát persze sose lehet tudni. Biztos van olyan, hogy az embereknek rossz a szíve, és nem is tud róla. Hát minden esetre csak annyit mondatok, hogy nem küldték haza.
Miss Marple értetlenül bámult.
Hogy nem küldték haza?
Ahol lát,
mondta Cseri rendületlen vidámsággal. Azt mondta az orvos, fel kell boncolni, halott. Halott szemled, vagy micsoda lesz. Azt mondta, sose kezelte semmivel, és semmi sem utal a halálokára. Olyan furcsa az egész, tette hozzá.
Már hogy furcsa? Kérdezte Miss Marple.
Hát,
Cseri eltűnődött.
Furcsa. Mintha volna mögötte valami.
Nagyon oda van a férje.
Fehér akár a fal. Vagyis, hogy sose láttam még senkit így kiborulni.
Miss Marple, akinek mindig is volt füle a finom árnyalatokra, kissé félrehajtotta a fejét, akár egy kíváncsi madár.
Annyira szeret. Mindig megtette, amire kérte, és ráhagyott mindent, mondta Cseri. De az még nem mindig jelenti azt, hogy az ember szeret valakit, ugye? Az is lehet, hogy csak nincs persze ellent mondani.
Maga nem szerette? Kérdeztem is már.
Igazából nem nagyon ismerem, válaszolta Cseri. Vagyis ismertem. Nem mondom, hogy nem szerettem, csak valahogy nem volt az esetem. Túlságosan tolakodó volt.
Úgy érti, hogy tapintatlanul kíváncsi?
Nem, mondta Cseri. Egyáltalán nem. Nagyon kedves asszony volt, és mindig szívességeket tett mindenkinek, és mindig meg volt róla győződve, hogy ő tudja a legjobban, kinek mire van szüksége, hogy más mit gondolt, azzal nem törődött. Volt egy nagynéném, az is éppen ilyen volt, nagyon szerette a kömény magos kekszet, folyton azt csütött mindenkinek, és soha meg nem kérdezte, hogy vajon szeretik-e. Pedig van, aki ki nem állhatja, egyszerűen rosszul lesz már a szagától is. Na hát, Herbert Bedcock is ilyen volt.
Igen, mondta Miss Marple elgondolkozva.
Igen, igen. Én is ismertem valakit, aki ráhasonlított. Az ilyen emberek, tette hozzá, gyakran forognak veszélyben, bár nem is tudnak róla. Cseri rábámult.
Furcsa, amit mond. Nem is értem egészen, mire gondol.
Miss Knight rontott a szobába. Úgy látszik, Miss Bentley elment az úrról, közölte. Nem hagyta meg hova.
Sejtem, hogy hova indult, mondta Miss Marple.
Ide jön.
És most felkelek, tette hozzá. Miss Marple éppen kényelembe helyezte magát kedvenc karosszékében az ablak mellett, amikor Mrs. Bentley megérkezett. Egy kicsit ki volt fulladva.
Rengeteg mesélni valom van, Jane,
szólalt meg.
Az ünnepségről, kérdezte Miss Knight. Ugye ott volt az ünnepségen, én is elnéztem oda kora délután, a teáspavidon borzasztó zsúfolt volt, döbbenetes, hogy mennyien voltak, de Marynak Gregnek még csak a színét se láttam, nagy csodálkozásomra.
Lepöccentett egy porcelánt az asztalról, és vidáman így szólt.
Biztosan szeretnének magukra maradni, és egy jót beszélgetni kettesben. És kiment a szobából.
Úgy látom, semmit sem tud a dologról, mondta Mrs. Bentley.
Éles pillantása a barátnőjét fürkészte. Jane, te viszont azt hiszem tudsz.
Már úgy érted a tegnapi halálesetről?
Te mindig mindenről tudsz, mondta Mrs. Bentley. Fogalmam sincs, hogy csinálod.
Ugyan kedvesen, mondta Miss Marple.
Ahogy mindenki. A bejárónőm, ő Cseri Békéhozta hívt. Gondolom, a hentes éppen most meséli Miss Knightnak.
És mi a véleményed? Kérdezte Mrs. Bentley.
Mi a véleményem? Kérdezte Miss Marple. Igazán, Jane, ne bosszanj. Pontosan tudod, mire gondolok. Itt van ez a nő, hogy is hívják?
Harry Bedcock, mondta Miss Marple.
Igen. Megérkezik éppen és egészségesen. Ott voltam, amikor megjött. És egy negyed óra múlva leül egy székbe, panaszkodik, hogy nem jól érzi magát, levegőjét kapkod és meghal. Erről mi a véleményed?
Nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni, felelte Miss Marple.
Természetesen az a kérdés, hogy mi az orvos véleménye.
Mrs. Bentley bólintott.
Halott szemre lesz és boncolás, mondta. Ez csak elárulja, hogy mi a véleménye.
Nem feltétlenül, vetette ellen Miss Marple.
Bárkivel előfordulhat, hogy megbetegszik, hirtelen meghal, és akkor fel kell boncolni, hogy megtudják a halál okát.
Ennyi.
Ennél többről van szó, mondta Mrs. Bentley.
Honnan tudod? Kérdezte Miss Marple. Dr. Sandford hazament, és felhívta a rendőrséget.
Ki mondta?
Kérdezte Miss Marple nagy érdeklődéssel.
Az öreg Briggs,
felelte Mrs. Bentley.
Persze nem nekem.
Tudod, hogy munka után dolgozgatni jár a Dr. Sandford kertjébe, és éppen a dolgozószoba ablak alatt nyírta a sövét, és hallotta, hogy a doktor felhívja a Madge Benhémi rendőrséget. Briggs elmesélte a lányának, a lánya említette a postás kisasszonynak, ő pedig elmondta nekem.
Smartu elmosolyodott.
Látom, mondta, szemmel még nem sokat változott, még ma is olyan, mint a régi szép időkben.
A szóbeszéd még a régi, ismerte el Mrs. Bentley. De csak ugyan, Jane, mit gondolsz?
Az ember természetesen a férjére gondol, válaszolt Miss Marple eltűnődve.
Ott volt?
Igen. Szóval nem hiszed, hogy öngyilkosság, mondta Mrs. Bentley.
Persze, hogy nem öngyilkosság, felelte határozottan Miss Marple.
Nem az a típus.
Te mikor találkoztál vele, Jane?
Aznap, amikor sétálni mentem a telepre, és elestem a háza előtt. Maga volt a megtestesült segítőkészség. Nagyon segítőkész asszony volt.
Találkoztál a férjével is?
Úgy nézett ki, mint aki meg akarja mérgezni.
Tudod, hogy értem, folytatta Mrs. Bentley, mikor Mrs. Marple éppen tiltakozni akart.
Nem emlékeztet Smith őrnagyra, vagy Becky Jonesra, vagy valami régi ismerősödre, aki megmérgezte a feleségét, vagy legalábbis akarta?
Nem, mondta Miss Marple. Nem emlékeztet semmilyen ismerősömre. Aztán hozzátette.
De ő igen.
Kicsoda?
Mrs. Badcock?
Igen, bólintott Miss Marple.
Egy Alison Wilde nevű nőre emlékeztetett.
És milyen volt ez az Alison Wilde?
Fogalma se volt a külvilágról, felelte Miss Marple lassan.
Fogalma se volt az emberekről, sose gondolkozott róluk, és így, tudod, védtelen volt mindezzel szemben, ami történt vele.
Azt hiszem, egy szót sem értek abból, amit mondasz, vetette közben Mrs. Bentley.
Nagyon nehéz pontosan elmagyarázni, menegetőzött Miss Marple. Van olyan ember, aki csak magával foglalkozik, anélkül, hogy önző lenne, tette hozzá. Lehet, hogy kedves, önzetlen, sőt figyelmes, de az ilyen Alison Wilde-félék sohasem tudják igazán, hogy mit csinálnak. És épp ezért sohasem tudhatják, milyen következményekkel járhat, amit csinálnak.
Nem beszélhetnél kicsit világosabban? Kérdezte Mrs. Bentley.
Várj csak, megpróbálok mondani egy példát. Nem olyasmit persze, ami tényleg megtörtént.
Tessék, mondta Mrs. Bentley.
Hát tegyük föl, hogy bemész egy üzletbe, és tudod, hogy a tulajdonos nőnek van egy semmire kelő fia, a féle fiatalkorú bűnöző. Ott van ez a fiú is, és hallja, amint elmeséled az anyjának, hogy mennyi pénzt vagy ezüstöt ékszer tartasz otthon. Esetleg azt is megemlíted, hogy valamelyik este nem leszel otthon. Még azt is elmondod, hogy sose zárod be a házat. Ügyet se vedsz egyébre, csak mondod, mert annyira foglalkoztat a dolog. Aztán azon az estén történetesen otthon felejtesz valamit. Váratlanul visszaérkezel, ott találod, és tetten éred azt a csirkefogot. Az pedig fogja magát, és leüt.
Ez szinte bárkivel megtörténhet manapság, mondta Mrs. Bentley.
Nem egészen, mondta Miss Marple. Az embereknek többnyire van valami önvédelmi ösztönük. Tudják, hogy kik előtt nem tanácsos ezt vagy azt mondani, vagy tenni. De mint már mondtam, Alison Wilde sose gondolt senkire, csak önmagára. Az a fajta egyéniség volt, aki folyton arról beszélt, hogy ő mit csinált, mit látott, vagy mit érzett, vagy mit hallott. Arról sose beszélt, hogy bárki más mit mondott, mit tett. Az eféléknek olyan az élet, mint valami egyirányú utca, csak a saját útjukat érzékelik benne. A többi ember számukra csak olyan, mint a tapéta a falon.
Elhallgatott, majd hozzátette.
Azt hiszem, Heather Badcock is ilyen ember volt.
Mrs. Bentley megkérdezte.
Szóval azt hiszed, olyasfajta ember volt, aki belekeveredhetett valamibe, anélkül, hogy halvány fogalma lett volna róla?
Igen.
És anélkül, hogy sejtette volna, hogy veszélybe kerülhet, mondta Miss Marple.
Egyedül ezzel tudnám magyarázni, hogy megölték.
Persze, tette hozzá, egyáltalán okkal feltételezzük, hogy gyilkosság történt.
Nem gondolod, hogy esetleg zsarolt valakit?
Találgatott Mrs. Bentley.
Nehogyis, biztosította Miss Marple.
Kedves, jóságos asszony volt. Sosem lett volna képes olyasmire.
Nyugtalanul hozzátette.
Valahogy ez egész olyan valószínűtlen nekem.
Talán arról lehet szó.
Miről?
Sürgette Mrs. Bentley.
Csak arra gondoltam, hogy esetleg nem is őt akarták meggyilkolni, mondta Miss Marple tűnődve.
Kinyílt az ajtó, és Dr. Haydock viharzott be. és Snipe pedig ott kotkodácsolt a háta mögött.
Ó, látom, már egészen belemerültek, mondta Dr. Haydock a két hölgyre pillantva.
Csak beugrottam megnézni, hogy van, mondta Miss Marple-nak. De kár is kérdezem, látom, alkalmazza a gyógymódot, amit javasoltam.
A gyógymódot, doktor?
Dr. Haydock a kötésre mutatott, ami Miss Marple mellett hevert az asztalon.
A fejtést, mondta. Nincs igazam?
Miss Marple finoman, vénkisasszonyosan ráugyorított.
Maga mindig tréfálkozik, Dr. Haydock, mondta.
Engem ugye nem csak be, kedves hölgyem, túl régen ismerem ahhoz. Egy hirtelen haláleset Washington hol van, és Szent Mary Mead összeselve működésbe lép, vagy nem? Réges véggyilkosságról nyilatkoznak, mielőtt még bárki tudná a halott szemle eredményét.
Mikor tartják a halott szemlét? Kérdezte Miss Marple.
Holnap után, felelte Dr. Haydock. És addigra, hölgyeim, ahok már rég kitalálták a halott kém álláspontját, és gondolom, még egy csomó mindent. Szóval, tette hozzá, akkor nem is pazarlom tovább az időmet. Kár egy olyan páciensre becsérelni az időt, akinek nincs szüksége a szolgálataimra. Látom, az arca kipirult, a szeme csillog, és kezdi jól érezni magát. Hiába, semmi sem fogható az életörömhöz. Már itt sem vagyok.
Azzal távozom. Szerintem Sandford a közelébe se jön, mondta Mrs. Bentley.
Szerintem se,
helyeselt Miss Marple. És amellett jó barát is, tette hozzá tűnődve. Azt hiszem, azért jött, hogy jelt adjon a rajtra.
Tehát csak ugye a gyilkosság, mondta Mrs. Bentley. Egymásra néztek.
Legalábbis az orvosok azt gondolják.
Miss Knight kávét hozott. A két hölgy most az egyszer túlságosan türelmetlen volt ahhoz, hogy örüljön ennek az eseménynek.
No, Dolly, hiszen te ott voltál, kezdte Miss Marple, amikor Miss Knight kiment.
Gyakorlatilag a szemem előtt történt, jelentette ki Mrs. Bantry szerény büszkeséggel.
Nagyszerű, mondta Miss Marple.
Hát úgy értem, szóval tudod, hogy akkor egészen pontosan el tudod mondani, mi történt attól a pillanattól, hogy Heather Badcock megérkezett.
Meg is értek a házba, kezdte Mrs. Bantry, mint megkülönböztetett vendéget.
Ki kísért be?
Egy holihorgas fiatalember, azt hiszem Melina Gregg titkára vagy ilyesmi. Bevitt a házba, és felkísért a lépcsőn. Mint egy fogadóbizottság, úgy álltak a lépcső tetején.
A pihenőn, kérdezte Miss Marple csodálkozva.
Teljesen átalakították. Kivették az egyik hálószoba falát úgy, hogy a lépcső pihenőből egész nagy helyiség lett. Nagyon jól néz ki.
Értem.
És kik voltak ott? Melina Gregg, aki kedves volt, és természetes, és gyönyörű abban a testhez álló szürkészöld ruhában, és persze a férje, meg az a nő, Ella az Jelinski, akiről már meséltem, a magántitkárnőjük. És még vagy 8-10 ember. Volt, akit ismertem, volt, akit nem. Azt hiszem, egypáron a filmgyáraktól is voltak, azok, akiket nem ismertem. Aztán ott volt a lelkész, és Sandford doktor felesége. Maga a doktor csak később jött, és ott volt még, így van, Clittering ezredes, meg a felesége és a főbíró. És azt hiszem, a sajtótól is volt valaki, és óriási géppel egy fiatal lány, aki fényképezett.
Ez már bólított. Folytasd.
Heather Badcock és a férje rögtön utána érkeztek. Melina Gregg kedvesen fogadott, aztán még valaki mást üdvözölt. Ja igen, a lelkészt. És aztán jött Heather Badcock meg a férje. Tudod, Heather Badcock, a Szent János mentőszolgálat titkára, valaki megemlítette, hogy milyen sokat dolgozik, és hogy milyen pótolhatatlan, Melina Gregg pedig mondott neki valami kedveset. Aztán Mrs. Badcock, akiről egyébként meg kell mondanom, hogy én, az a benyomásom, hogy eléggé fárasztó asszony, elkezdett valami zavaros történetet, hogy évekkel ezelőtt, hogy találkozott Melina Greggel valahol, nem volt kimondottan tapintatos, ahogy ott hangoztatta, hogy milyen régen is volt, és pontosan hányban, meg ilyen, hát fogadok. Fogadok, hogy a színésznők, a filmsztárok meg ilyenek nem szeretik, ha emlékeztetik őket a korukra.
Persze, neki ez eszébe se jutott.
Nem, mondta Miss Marple. Nem volt az a fajta, aki ilyesmire gondol.
És?
És aztán nem volt semmi különös, kivéve, hogy Melina Gregg hirtelen kiesett a szerepéből.